Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, ez itt a sorozatdaráló pilot adása, én Freppán Máté vagyok, itt van velem műsorvezető társam Bozó Antal, Tonó.
Sziasztok!
Itt van velünk Szűcs Andrea.
Sziasztok!
És Jamdzsiko Tamás.
Vendégpilotaként, sziasztok!
Ez az adásunk a Witcher, azaz a vaják sorozatról fog szólni. Így van, a Netflixnek ez a vadi új, és hát rombolja az összes sorozatát, annyira sikeres új sorozata. És hát ennek a mindenféléjéről fogunk beszélni, arról, hogy mennyi köze van a könyvhöz, a játékokhoz, és hogy mennyire önálló műként kezelendő ez az egész. Kezdjük is azzal, kinek hogy tetszett. Én nagy rajongója vagyok az egész sorozatnak, meg így a világnak, annak az univerzumnak, amit itt az Andrzej Sapkowski megteremtett.
Ti hogy szereted egyébként?
Ez mindig egy necces kérdés igazából, mert annyira különleges világot alkotott. Nem azt mondom, hogy páratlan, mert vannak hasonló fantasy világok, amik így hajaznak rá, de számomra annyira önálló, hogy miután játszottam a játékot, én előrendeltem a harmadik játékot, tehát így első nap már játszottam vele, és szerelmese lettem, főleg azután, hogy ugye a Skyrim-et tényleg szénné játszottam, és ez egy teljesen más élményt nyújtott nekem, és azáltal, nem tudom, beleszerettem igazából. És eleinte szeretném hozzátenni, hogy eleinte én, mivel 2015-ben kezdtem, ugye, nem igazán voltam ilyen sztori-orientált, úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor játszunk, és akkor a játékélmény miatt, hogy akkor öldöküljük az embereket meg a szörnyeket, de aztán most újra kezdtem, amint kijött a sorozat, és tényleg zseniális. Tehát, hogy így nem tudom elég dicsérettel illetni.
Hát meg azért azt is tegyük hozzá, hogy te a sorozatot azt kétszer vagy háromszor nézted végig?
Ez nem teljesen így van. Amikor kijött ugye december 21-én, én fölkeltem reggel 8-kor, és délután 6 órakor már végeztem a sorozattal, úgyhogy közben volt dolgom. Tehát, hogy én így ledaráltam.
Ijesztő.
Sorozat daráló, ugyebár.
Na. És így egyben milyen élmény volt?
Hú, hát furcsa, az elsőt néztem külön, tehát azt reggel néztem, és utána elmentem, azt hiszem, edzésre vagy valami, ami így teljesen kimozdított, és utána végignéztem az egészet, és igazándiból abból a szempontból jobb, hogy ugye majd fogunk arról beszélni, hogy itt az idősíkokkal van rengeteg probléma a sorozatnak a tényleg egészében, mert aki nem feltétlen játszott vagy olvasta a könyveket, nem fogja érteni azt, hogy most
az
mi után következik.
Az én, értettem.
És
nem feltétlen gond ez egyébként, de majd
nem akkor... csak annyira komplexre sikeredett, hogy zavaró tud lenni. Szerintem nekem az segített, hogy egyben néztem legalább 7 részt, de nekem is volt azért egy-kettő olyan dolog, amin én néztem, hogy húha, bocsánat, most ez itt micsoda, most mi történik? Mindegy, ez az én oldalam. Nektek hogy tetszett?
Hát őszintén én így az első résznél is nagyon vártam, még így nagyon rajongtam érte eleve, amikor így megláttam már a plakátot. Az első rész ez viszont engem annyira nem fogott meg. Nem volt rossz, de akkor úgy voltam, hogy jó, oké, még adok neki esélyt, és utána engem is teljesen beszippantott, úgyhogy én is ilyen 2 nap alatt lepörgettem szerintem úgy, hogy nyilván közben suli volt, más dolgom, ilyenek, de nagyon tetszett. És nem, nyilván most nem Harry Cavill személye miatt, de részben, igen.
Hozzáadott az élmény.
Igen, az biztos mindenképpen. De igen, szóval nekem így összesítésben pozitív.
Tono?
Én nagyon szerettem, és valóban az első része az egy kicsit kevésbé volt még úgy, hát úgy felpörgetve hogy az események szempontjából, mert az egy ilyen alapozó epizód volt. Ugye a Netflix az általában most már úgy csinálja a sorozatait, hogy arra készülnek, hogy azért többet fognak végignézni belőle az emberek, tehát nem az van, hogy akkor most az első részbe csapjunk bele az egészbe. Szerintem kellett egy bizalom, egyfajta bizalom azért ugye a néző részéről a sorozat felé, hogy azért ebben a világban lesz majd több is, mint amit az első rész úgy megmutat, tehát ez inkább egy ilyen bevezető, de ezt szerintem akár már a negyedik részre, de az egész évad végére pedig abszolút meghálálja, tehát szerintem kikerekedik belőle egy olyan, hát egy epikus történet, amiből még látszódik, hogy ez még annak a történetnek így is csak a bevezetője tulajdonképpen. Tehát, hogy még rengeteg minden fog történni ebbe a világba és ezekkel a szereplőkkel.
Tamás?
Én is ezt a lassú építkezést éreztem benne, egyetértek Tonóval abban, hogy igen, a Netflix nyilván van már egy neve. Ki is van már valamennyire próbálva ez a formátum, hogy igen, nem egyszer, egyszerre több részt néznek meg, ugye nyilván erre rá is erősítette az, hogy egyszerre jöttek ki. A részek, és hát valahogyan fel kellett építeni ezt a világot. Hiába ismered mondjuk te is, én is úgy, hogy játszottunk a játékokkal, nem is egyszer hiába ismerik azért kevesebben, mint mondjuk a Trónok harcát, akik olvasták a könyveket, meg nyilván azért valamit elkapdostak belőle. Mégis csak azt éreztem benne, amellett, hogy egy szempontból újra gondolták a teljes sztorit, hogy olyanoknak készült most ez az első évad, akik nem igazán tudnak róla semmit. Akik tudnak róla viszonylag többet, vagy részinformációik vannak, mint ahogy nekem is részinformációim vannak, mert a könyveket nem olvastam, nekik is azért adjam. És pont ezért kellett egyfajta lassú építkezés. Meg hogy ezt a fajta keleti, szlávosabb jellegű, sötét fentezis, de nem túl sötét fentezis, és nem is fekete-fehér fentezit, nek a kereteit lerakják. Azt, hogy meddől van az addig. És hogy, ez a teljes vicserség, micsoda mocsokba, koszba, porba le bújással jár, és hogy milyen sajátosságai vannak. Tehát, hogy belerakjanak egy keretbe. És onnantól kezdve tisztább legyen a dolog.
Ez teljesen kerek, azt mondjuk. Hadd nyűgözzelek le titeket egy kis statisztikával. Azt olvastam, hogy miután kijött a sorozat, ugye ez a Netflixnek a legsikeresebb sorozata, tehát hogy így eddig a pillanatig, és most is, még mindig, semmi nem tudja megdönteni.
Mindig benne van a legjobb 10-ben.
Hát persze, hogy ne. Plusz, ugye az a tény, hogy ugye annó, amikor a CD Projekt Red 15-ben kiadta a Witcher 3-at, akkor az is ilyen rettenetes számokat, tehát ilyen tényleg milliós számokat produkált, úgyhogy a GTA 5-öt majdnem verte, ami azért egy hatalmas szó, tekintve, hogy annak van még ma is a legnagyobb.
És ezeket a számokat duplázták most meg, ugye a
ez az, hogy
hatására,
most a sorozat hatására többen játszanak a játék, és többen vásárolták meg, mint amikor kijött. Ez számomra annyira, ez riogat konkrétan, hogy aki annó nem vette meg, az mit csinált az életével? Már bocsánat.
Na, azért lesz így jó.
Jó, nem ellentek szól nyugi, csak hogy aki így nagyon benne volt a dologban, nem bízott benne annyira, és most bízott benne? Eléggé? Vagy így a sorozat után így...
Sokan is verték meg? Tehát nem tudok konkrét adatokat, de van egy olyan érzésem, hogy a Trónok harcának a sorozat, miután a sorozat befutott, elkezdték venni a könyveket újra kiadás, mint hogy most is egyébként nagyon sok, tehát a Witcher könyveket újra kiadják, most már a filmes, vagy a sorozatos borítóval, igen. És régi borítóval nem nagyon lehet már őket kapni. Tehát ez egy ilyen, nem azt mondom, hogy reneszánszát éri, mert ennek...
Ideje felvásárolni a régieket.
Igen.
Jó kis biznisz lenne.
Lehet vele játszani. De valószínűleg a Trónok harca farvizén egy picit elevezve gondolhatta ezt a Netflix, hogy ja, lesz neki egy ilyen újabb hullám. És
igen,
be is jött.
Azt képzeld el, hogy ugye van a Trónok harcának, azért ez egy HBO ment, tehát akkor még az HBO-nak nem volt ilyen streaming felülete annyira kiépítve, tehát az egy tévés siker volt. Na most képzeld el a Netflixnek a, most nem mit teszem be a magyar szó, de tehát az egész reach-ét, hogy mennyi emberhez hogy mennyi emberhez fér hozzá. És a Netflix az egy nemzetközi vállalat tulajdonképpen, tehát bárhol megnézheted. Na most ide befut egy ilyen nagyon... egy nagyon reklámozott, rengeteg ember által várt fantasy sorozat, ami ráadásul úgy volt reklámozva, hogy ez lesz az új Trónok harca.
Amit szerintem el is értünk.
És ingyen is volt a, nem tudom, egy hónapos beregisztrálás.
Igen.
Ilyesmi, mint amit a Hulu is csinált, igen. Meg nem tudom, még mások is.
Jó, mert hát nyilván lehet, hogy ahhoz is köze van, hogy itthon forgatták nálunk, szóval szerintem nem hiába tudott itthon is ennyi
az
ember
az
erről,
az
mert nem
az
feltétlenül...
Az itthoni népszerűséghez van köze, de például
jó,
nem
hát
feltétlenül hiszem, hogy...
Jó, nem, tehát én most így a magyar piacra gondolok, hogy nem hiszem, mondjuk, tehát jó, nyilván egyre jobban
az
terjed a Netflix, meg ilyesmi.
Az, hogy ennyi könyvet adtak el itt, az biztos, hogy amiatt is van.
Igen, lehet.
Világ ki volt már éhezve egy ilyen jellegű, sötétebb, de nem elbagatellizált fantasy világra. Tehát a Trónok harcának az is egy nagy előnye volt, hogy nem ilyen fekete-fehér karakterek voltak benne. Nincs az, hogy akkor jó, küzd a gonoszszal. Ez még a Gyűrűk urában tök jól lement, meg a Hobbitban is úgy, ahogy.
Még működőképes.
És működőképes. Nem azt mondom, hogy egydimenziós, mert nem az, de hogyha nagyon egyszerűsítünk, akkor egydimenziós a Gyűrűk ura is, meg mindezek a fantasyk. A jó, küzd a sötét, küzd a fénnyel, meg a többivel. A Trónok harca behozott egy ilyen, senki sem mindig az, aminek látszik, mégiscsak akkor ki a rossz, vannak a rosszabbak, mint amit egyébként a Witcher vissza is hoz, és visszahozásnak tűnik. Nem tudom, hogy kronológiailag hogy van a Trónok harca, meg a Witchernek a kiadása, de ugye el is mondja benne Geralt mind a játékban, mind a sorozatban, hogy teljesen mindegy, hogy nagy, kicsi vagy közepes gonosz, hogyha lehet, akkor ő nem választ. És akkor egy ilyen outsider stációban lesz, ami egyébként meg szerintem egy kicsit westernes. De erről majd...
Végül is
igen.
Ő az outlaw, ugyebár ő az a törvényen kívüli, aki így megy, és van egy dolga, vannak motivációi, van egy élete.
Hát ez zsoldos.
És igen.
Nem feltétlenül zsoldos. Egy ilyen...
De alapvetően hát az, amit belegondolsz.
Igen, pénzért végrehajt. De a saját kódexe szerint, tehát a saját...
Hát inkább önkényessége
igen,
szerint.
Igen, igen, tehát ő maga dönti el, hogy ki az, akinek segíteni szeretne, ki az, akinek hajlandó nyújtani szolgáltatásait.
De miért most gondolj bele, hogy mondjuk van a klasszikus Bounty Hunter, ugye a fejvadász karaktere, ő is a saját normái, saját szabályai szerint éli az életét.
De azért van mégiscsak egy nagy keretrendszer, amin belül van.
Hogyne, persze.
Tehát, mert akkor nyilván a társadalom kivetni még jobban magából. És akkor
a Witcher azt gondolod, mint karakter, mint nem mint Geralt, hanem maga a foglalkozás az így nem Bounty Hunter, vagy többnek, vagy kevesebbnek tartod esetleg?
Egy sajátos morál, amit a Tono mondott, hogy sajátosabb morális kóddal rendelkező fejvadász, de nem konkrét, hogy a fejekre vadászik, még hogyha.
De
szörnyek,
igen.
Az, ő, ugye a
de
legalábbis a játékban,
gyűjtenie.
De nem konkrétan trófeákat, mert nem a falra rakja ki, hanem ő azzal bizonyítja.
Ja, végül is igen, ez jó.
Hogy megölte a szörnyet, most egy nem tudom, 500 kilós bármit. Nem
Ekimorának a fejét elhozza, nem az egész Ekimorát, igen.
Tehát ez így ilyen. Mert ugye a játékban is, ugye én csak azt tudok viszonyítani. El van mondva, hogy a Witchereket azért csinálták meg.
A mutáció
mutációval,
során,
hogy gyakorlatilag ilyen piszkos végrehajtói legyenek a társadalomnak a szörnyek miatt, mert összeálltak a szférák, és akkor egyik bolygóról, meg a másik szféráról átjöttek ezek a dögök. És ő ezért mondja azt, hogy I'm killing monsters. Mint ahogy a továbbra is csak megint csak a játékhoz tudok kapcsolódni, amit az egyik trailerében benne van, amikor két katona. Az egyik pofoz egy nőt, a másik meg azt hiszem éppen húzza fel a fára. Felakasztja. És amikor spoiler, de úgyis mindenki látta, oda megy Geralt, és megöli őket, és egyet meghagy, akkor megkérdezi az arcról, hogy mit csinál, és azt mondja, hogy I'm killing monster, tehát hogy szörnyeket ölök. És ugye ez azért egész szépen kijön benne.
Az a játékban is egy nagyon visszatérő motivum, mert mindig, hogyha valaki, nem feltétlenül, neked ott van nyilván az opció, hogy ne öld meg az illetőt, és hogy hagyd elmenni mondjuk azt az átkozott embert, aki ezzel rabszorga kereskedő volt, nem feltétlen fogod azt dönteni, hogy te elengeded, mert hát...
Kódex. Ezért egy jó RPG.
Igen, kiváló, tényleg. Tehát nekem az így magasan ver mindent.
Mert jól tudsz vele azonosulni.
Nem is feltétlen mondanám. De végül is, de.
De azért úgy, hogy többször végignyomtad a kiegészítőket is.
Azt nem. Ez a probléma, hogy az jönni akkor fog. Akkor ha vámpíros nem. Részre gondolsz, akkor igen, amiatt. Értem, hát, igen. Régisznek meg a...
Például,
másik elvtársnak a...
De, és pont emiatt nagyon jól leképezi az életet. És valahol szerintem egy ilyen nagyon sajátos és karakteres szürke zónán van. Mert a Trónok harcában ott tudtunk szájdolni egy csomót, tehát tudtunk csatlakozni, meg de mit tudom én, Team Starkok, mert...
Ezt egy olyan embernek mondod, aki nem látta a Trónok harcát pont amiatt, amiért meg... volt ez a hype hullám, és hogy jaj, mindenki Trónok harcát néz, és nem akartam belefogni spoilerekbe, meg nem beállni mások mögé.
Igen, tehát amikor már hozzám is úgy jöttek oda a fiúk, hogy jó, szia, látod a Trónok harcát? Az agyam eldobtam.
Hozzám is a lányok, jönnem.
majd az időkezelésében a Witchernek mesélek, amit a Trónok harcára, hogy kezdtem el nézni, mert az gyaláz. Egy szempont, hogy elezett, hogy egy szempont meg nagyon sajátos.
Egy plusz dolog, hogy szerintem alapvetően a Witcher azért örven most jelenleg akkora sikernek, mint amekkorának, mert a Trónok harca ugye a 8. évadával, amit hallottam, mondom, nem láttam, hogy elbukott. Hát tehát, hogy
kipusztította
magát a popkultúrából azzal, hogy teljesen elrontották a 8. évadát, és ezt mondom,
magát, mint az egyik popkultúra egyik legnagyobb
bukása,
kudarca.
Szerintem az embereknek volt igényük egy ilyen ilyesfajta, nem csak szifiret nyilván, tehát ott van 100 meg egy ilyen űr eposz, ugye, és kellett nekik egy ilyen középkori szörnyes valami, ami viszonylatban igazából ugyanaz, mint a Trónok harca.
Amit mondtunk is, hogy a Trónok harca, az viszonyítva például a Gyűrűk urához, régebben a Gyűrűk ura volt a filmes világban a fantasy.
És te azt mondod, hogy a Gyűrűk urától átvette a Trónok harca?
Nem, nem azt mondod, hogy átveszi, hanem azt, hogy a Trónok harcát rengetegszer azért emelik ki, hogy ez egy nagyon jó sorozat, mert a Gyűrűk urában ugye az van, hogy vannak a gonosz orkok, és akkor vannak a jók, és akkor így kb. Tudod, hogy melyik kaszt az, úgy ki az, akik jók benne.
Nem egy ilyen archetipikus történet a Trónok harca.
Sokkal több mesei elem van benne, ilyen, még az ilyen alapabb mesei elemekből, hogy megvan, hogy ki a hős, megvan, hogy kivel mi fog történni, kinek mi a sorsa. A Trónok harcában ez az első évadokban nem volt így. A Trónok harcában ugye van valaki, akiről azt hiszed, hogy hős, aztán a legelső évadban meghal.
Ja,
és
onnantól
utána nem ő a hős, mert
volt
meghal.
Ez a para állandóan,
és,
hogy
igen, megszereted a karaktert, igen, meghal. De volt egy ilyen csoportkép is egyébként, ahol az író így nem is tudom, valami nagyon para nézéssel nézte az egyik karaktert, és akkor oda volt aláírva, hogy na ő hal meg a következő évadban.
Szóval és ugyanez igen. Volt, hogy volt, akit megszerette és meghalt, és volt olyan is, akit úgy indult, hogy ez egy borzalmas ember, és akkor mondjuk a harmadik évadban történik valami, megismered a háttér történetét, és akkor rájössz, hogy jó, amit ő abban a szituációban csinált, az egy olyan dolog, amit én is csináltam volna. Lehet, hogy ez egy rohadt dolog, amit ő csinált.
Megszereted, de... és utána hal meg.
Igen, mindig meg. Tehát ez volt az, amivel igazából úgy játszott, és olyan felnőttesebbé tette a fantazit. Mert addig is voltak ilyen fantazik, csak nem volt annyira része a popkultúrának.
Hát ugye kisgyerekek, meg ilyen fantasy nerdek, meg ilyen kis gamer gyerekek olvassák a fantasyt.
Az ilyen, óvatosan.
Vannak biztos ilyen régi búcsús karavánokkal láttatok már, hát én legalábbis fiatal koromban láttam, amikor az ilyen izmos csávó, a Conan a barbár jelleggel, szűrös fecskében, hatalmas nagy karddal vágja le a sárkány felét, mellette a néni alig ruhában lobogó hajjal nézi. Tehát ez a fantasy, és ez olyan gics, ez fantasy gics. Tök jó festmények vannak benne.
Ilyen Arthur király legendája gics, tehát hogy igen.
Mármint, a Guy Ritchie az jó, a Guy Ritchie az jó volt.
Igen, de a Guy Ritchie is...
az is esőre egyetem vonulat.
Nem feltétlenül beszéltem, csak hogy én...
Az például a Trónok harcából nőttem ki magát a Guy Ritchie-snek az a fajta feldolgozása. Kicsit. Tehát ugyanez az eredeti mítikus hősnek a tulajdonképpen kicsit bekoszolása, vagy igen. Nem tudom, hogy mondjam.
Ezt. Nem, így a Witcherre visszatérve egyébként meg erre a hős archetípusra, hogy én úgy indultam neki ennek a sorozatnak, hogy tehát így maga Harry Cavill karaktere, az ilyen... Tehát egy kicsit ilyen túl misztifikált hősként lesz ábrázolva végig. Tehát, hogy
azáltal... Játékot,
igen, igen, sejtem. Tehát azáltal, hogy... Nem, én gondoltam úgy. Tehát, hogy így a plakát alapján mondom, tehát úgy, hogy én teljesen naívan indultam neki ennek az egésznek, és hogy nem volt itt semmi ezzel kapcsolatos előmenetelem. Én azt hittem, hogy szintén, amit így most behoztunk, hogy Gyűrűk Ura vonulat szerint, akkor most ő lesz a jó, hogy akkor... Hát jó, igen, amit beszéltünk, hogy kicsit ilyen önálló zsoldosként, vagy egy önkényes zsoldosként megy, és akkor az emberek is szeretik, de végül is, hogy ilyen, én így azt szűrtem le, és a sorozat végére kicsit ez úgy átalakult bennem, hogy alapjáraton így lekezelték és lenézték. Tehát, hogy nem az volt, hogy akkor ő egy vaják, hogy akkor felnézünk rá, mert hogy ő mégiscsak megöli a szörnyeket, ami ugye minket írt ki, hanem így lekezelték, és hogy mintha a legalsóbb kasztrendszert képezték volna, annak ellenére, hogy már baromi kevesen vannak, és hogy tényleg, tehát ez egy ritkaság számba ment, hogy ő ilyen képességek birtokában van.
Szerintem egyébként, hogyha valamelyik karakter típushoz, archetípushoz nagyon hasonlít a Geralt, akkor már felhoztuk egyszer West End, de akkor itt van a vonakodó hős típusa, aki tulajdonképpen úgy hős, hogy nem szeretné felvállalni. Az egész évad ugye arról szól, hogy a Geralt fut ugye a sorsa elől, a végzete elől, nem szeretné felvállalni azt a feladatot, amit ő tulajdonképpen ő saját magának választott, csak ugye még tudtán kívül, mert volt ez a meglepetés törvénye, a Law of Surprise. És ő úgy ugye kiválasztotta magának azt a sorsot, azt a végzetet, hogy neki Ciriről gondoskodnia kell, és hogy az ő felelőssége lesz ennek.
De nem is teljesen választotta egyébként, csak úgy én azt, tehát abból a részből, amikor ugye jó, ahogy te mondtad, igen, választott, tehát ő ott igazából csak úgy benyögött valamit, hogy jó, meg akkor én...
Húzni,
igen, jó, hogy jó, akkor meglepetés törvénye. Igen.
Egy takarót tök.
Igen tehát ő itt igazából arra gondolt, hogy egy, igen, tehát egy pofa sör, meg akkor mondjuk egy zsák búza is elég lesz, aztán annyi.
Sőt, utána ugye Dandelion-t ugye vagy hát nem tudom, Kökörcsina, magyar neve, nem mondom, hello. Szóval Kökörcsinnek, Jaskiernek a karakterét okolta amiatt, hogy ez a Law of Surprise bekövetkezett. Mindig, tehát azt mondta a hatodik részben, hogy ugye mindig, amikor, már bocsánat, egy kalapszarban találom magam, akkor te vagy az oka annak, és ez igazából nem igaz, de újjal mutogatni mindig egyszerűbb, ugyebár?
Meg szóval... újjal felelősséghárítás, hogy próbál kibújni alóla, ugye az az epizód, amikor mindenkit maga ellen...
Mert ő csak egy Witcher, ő csak egy mutáns, aki írtja a szörnyeket.
Meg ugye ez ellenkezni fog azzal a kódexével, amit az első epizódban még ugye mondott, hogy ő nem szól bele az embereknek a konfliktusába. Ez konkrét beleszólás az embereknek a konfliktusába, tehát saját magának kell ellentmondania most egy mitikus törvény miatt, ugye ez a Law of Surprise.
Igen, igen. Na de akkor leszögezhetjük, hogy mindenkinek valamilyen mértékig tetszett a dolog, tehát hogy nem úgy végeztünk a sorozattal, hogy hú, hát töltettem volna ezt a 8 órát mással.
Tisztességes iparos munka volt.
Igen, számomra is teljes mértékben. Az egy más kérdés, hogy ezt már beszéltük felvétel előtt, hogy vannak hibái, bőven vannak hibái, és akkor kezdhetjük is a hibákat.
Az időkezelés.
Kezdjük
fel az időkezelést hibának.
Hibának én sem feltétlenül, csak
nagyon... Vagy olyan nagyon zavarónak.
Össze van nagyon gabajodva.
Hát engem azért rendesen összezavart.
Jó, de hát most egy
tizen... Tehát így ki tudtam silabizálni, hogy akkor most ez így helyezkedhet el, meg ilyenek, de...
De láttunk már ilyet 12 majomba, úgy ugrál az idő, hogy így mi? Mint egy nagyon sok más filmben
jó,
is.
Jó, csak azért addig meg annyira linárisan haladt, vagy nem is tudom, hogy nekem csak így ezért volt furcsa.
Melyik részben, vagy mikor jöttél rá először, úgyhogy már 100%-ig biztos voltál benne, hogy, hogy itt ugranak az időben, tehát hogy itt nem egy, ez nem egy időben játszódik, mert ez szerintem nagyon fontos, hogy, hogy így, szerintem így körbe így
első és a második között nyilván, tehát hogy azt tudtuk, hogy, hogy Szintra Ostroma és Yennefernek a az ilyen hát, beavatása az nem egy az időben nem játszódik, tehát az biztos.
Na, ez nekem például csak utólag esett le, de...
De pont ezért lehet újra megnézni a sorozatot egyébként.
Igen, hogy én is elgondolkodtam rajta egyébként, mert én most szinkronnal néztem direkt, hogy így milyen a hangkivitelezése, meg ilyesmi, és akkor gondolkodtam rajta, hogy eredeti nyelven végignézem. Más, mert biztos, hogy vannak benne, pláne nekem olyan rejtett infók, ami... Igen, tehát mondtad, első-második rész környékén nekem akkor esett le, amikor szerintem pont a kastélyba visszamentek, és akkor a kökörcsint ugye meg kellett védenie.
Hívjuk Jaskernek, kérlek.
Igen.
Hívjuk Dandelion-nak.
Jó, rendben, jó, teljesen jó.
Videójátékban.
Igen, úgyhogy az negyedik rész volt.
Az
akkor.
A negyedik rész volt a
Lost. Én nekem csak ott esett le a Tantusz, én lehet, hogy ez még naív vagyok, de...
Hát voltak egy ilyen kisebb utalások szintjén próbálkozik addig csak a sorozat, tehát először ugye azzal, hogy említenek egy olyan eseményt az első epizódban a Szintra Ostrománál, amit a Geralt éppen részt vesz abban az eseményben, ugye ott a múltban, a Stregobornak a karakterével, aki...
Ezért kell megnézni.
Jablaviken mészárást, azt említik ott. Illetve azt hiszem az a harmadik részben volt a strigás epizódban, hogy miközben ott van a tánc a Yenneferéknél, akkor ott van a Foltest gyerekként.
És
ott
tényleg.
Van gyerekként Foltest, és oda szól
és
az anyja egy ilyen 8-10 éves srácnak, azt nem tudom,
hogy
hogy Foltest viselkedik, vagy valami ilyesmi. Tehát ezek ilyen kisebb utalások, ilyen most magyarra fordítva pislog, és akkor így lemaradsz róla a Blink or Miss pillanatok. De tehát ott vannak utalások, de ezek nyilván olyan utalások, amik akkor esnek le, amikor újra nézi az ember.
Vagy a játékban is tele van ilyenekkel, hogy újra játszod, akkor még most is vannak benne ilyen elrejtett.
Sőt, a játék és a sorozat között is, tehát volt ugye a hatodik rész, ugye a doppleres epizód, amikor Siriért elmegy az alakváltó. Uh-huh. És ott van egy jelenet, amikor Kahir ugye a Nilfgaardiaknak a tábornoka, vagy... Nem
hát
tudom,
főgonosz,
milyen
főgonosz. Hát most az első
igen.
Úgy tűnik.
Igen,
ő ugye nyújtja a Dopplernek azt az ezüst poharat, amit ugye nem vehet el, mert hát az ezüsttől megégnek a varázsszörnyek, vagy hát a varázslények, és ezután a játékban visszatér Caleb Menge karakterénél, amikor a boszorkányvadászokat
Ő egy fő boszorkányvadász.
Így van. Ő Novigrádnak a fő boszorkányvadásza, aki egy, hát, eléggé rasszista karakter, nevezzük nevén. Geráltot is szívből gyűlöli, és amikor nyilván egyszer elé kerekedünk, mert hát az útjaink keresztezik egymást, akkor ő nyújt nekünk egy ezüst poharat, hogy hát akkor így áll belőle, hogy bebizonyítsd, hogy tényleg te vagy Geralt of Rivia, és nem csak egy kamu, egy Doppler, és nem csak egy kamu Trismerigoldot hoztál nekünk, azért cserébe, hogy információt adjunk neked arról, hogy hol van Dandelion. És ott is ugyanez van, hogy hát ez egy régi trükk, ismerem, de tessék, megfogom az ezüst poharat, na, igen, engem bennem bízhatsz.
Ez például tök jól működik azért, mert most sima nézőként ez szimplán csak egy ilyen poén, hogy oké, ez nekem is valaki, aki nem játszott a videójáték, annak is leesik nézőként, hogy itt most nem fogja meg, azért nem fogja meg, mert ő ez a lény.
Én ezt harmadik vagy negyedik nézésre láttam meg először.
Én miután mondtad, utána figyeltem.
Igen, de...
Nekem ugye a hatodik epizód a kedvencem, ez így tényleg számomra az így magasan a legjobb, őszintén szólva.
Az
a tényleg,
volt,
így ugye? Van, így van. És amikor így láttam azt, hogy hú, hát akkor ez biztos, hogy nem Siri, ez így okés, és hogy nyújtja neki, és utána direkt a kamera is ráfokuszál, hogy tényleg a gyengébbek kedvéért is, hogy ott legyen az információ, és ezek szerint én a gyengébbek között voltam, mert akkor így leesett, hogy hűha, ez azért komoly volt, oké.
Pont ezért jó ez a lassú építkezés, meg az idősíkoknak a kezelése, hogy lehet, hogy volt egy ilyen célja a rendezőnek, hogy te is egy picit elveszél a világban, és újra nézd, és megértesse veled, kicsit ilyen tudatmemória, izommemória szinten, hogy a részletek azok fontosak.
Meg szerintem...
És hogy nézd azokat is. És hogy belekerülsz, mint hogy egy kicsit Geralt is belekerül ebbe az egész nagy káoszba, és ott kavarok körülötte, mint hogy körülötted is kavarok, hogy most egyszer csak harcolnak Szintrába, fiatal a Ciri, nem fiatal, mi van a nénivel ott a Szintra királynőjével, Skellige, what? És hogy felfejtsd te magadnak a múltnak ezt a felfeslet szövedékét is képbe kerülj.
Meg ugye szerintem az is egy picit a Trónokharcának a hagyománya, hogy nem elég az, hogyha egy karaktert követünk. Tehát a Trónokharcában ugye az volt, hogy folyamatosan ugrálunk ugye helyszínek és karakterek között. Itt ezt annyival fejelte még meg, hogy még az időben is ugrálunk. Az időkezelése viszont szerintem, hogyha egyszer leesik az embernek, hogy nem egy időben játszódik, akkor utána nem problémás, mert a három karakter egészen az utolsó két részig nem, az ő idejükön belül nem ugrál. Tehát úgy van sorban, azt hiszem, hogy Yennefer, Geralt, Ciri. Tehát a Yenneferé volt a leghosszabb idő, ugye ő a kiképzésétől kezdve...
Persze az 50 év volt.
Az egy 50 év
volt. Igen, ezt mondja is, amikor igen. Azzal a hercegnővel utazik a lovaskocsiban. Igen. Azt hiszem, igen, hogy erre áldozott, nem tudom, 30
igen, mert ott nagyon sok idő eltelik, és azt jelzik.
Igen.
Tehát ott még tesznek is egy
gesztus. Jó, mondjuk ez se volt annyi, nyilván mondta, hogy nem kapod el azt az egy mondatot, akkor igazából nem tudod, igen, hogy ő
mi volt. Akkor már figyelsz
ezekre is. A Geralté volt azt hiszem 25 év. 25 év körül volt a Geralté, a Ciri pedig kb. Egy hét, vagy egy hét se. Ugye a szintén az ostromától a legvégéig. Igen. És ezek ugye a végén ugye találkoznak, de egészen odáig az ötödik részig a Yennefer van a legrégebben, a Geralt van utána, és akkor pedig ugye ugrunk egy 30 évet a Yennefer idejében azért, hogy
Szodani csatához, igen.
Hogy odaérjen Geralthoz is, majd ugye az ötödik részben először ők találkoznak.
És akkor most vajon a második évad, az is ilyen, most is csak ilyen spekuláció, hogy az is ilyen időbeli nem, ugrásokkal lesz tele, mert én úgy gondolnám, hogy most, hogy végre összeértek a szálak, akkor, hogy innen majd felveszik
a
sztorit.
A rendező jelezte, ha jól tudom, hogy innentől kezdve ezt így nem fogja ennyire szétbontani, tehát hogy ez most kellett, az a kreatív irány miatt, ezt muszáj volt így kezelni.
Meg ez ilyen alapozó évad
igen,
volt.
Igen, meg egyszerre lehetett a karaktereket mozgatni. Tehát így mind a három karakter szerepelhetett folyamatosan, ahelyett, hogy mondjuk egyik évadban Geralt van, és akkor utána lenne.
Meg ahogy mondtad, az, hogy most így összeértek a szálak, vagy ezt nem tudom, melyikőtök mondta.
Én,
de hogy ezáltal így már egyszerűbb lesz kezelni az időt.
Jó, én viszont még egy dologra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a vajákká alakulás, ez hogy ment végbe. Tehát nagyon remélem, hogy csinálnak majd egy olyan epizódot, ami mert ugye a mostaniban is volt olyan, hogy Geralt ugye visszament, amikor megharapta az a szörny.
A gól, igen.
Igen,
és
ugye ott megjelenik, igen, és ugye megjelenik ott az anyja a lázámában, és ugye az is végül is így meg lett mutatva, hogy akkor odaadja a
kvázi. Kíváncsi vagy, mondjam el?
Igen, ne, vagy nem tudom.
Nem mondjam el? Mert ennek van egy rituálja igazából.
Lesz be a második évadban sok K.R. Moran, mert rengeteg szereplőt castingoltak, azt hiszem oda is.
Figyelj, döntsd el, hogyha most spoilerezzek neked, akkor elmondom az egész folyamatot. Nyilván konkrét spoilerek nélkül, csak hogy értsd, hogy lesz mutáns egy emberből.
Jó, hát most engem ez nyilván nagyon érdekel, úgyhogy...
Tamás, akkor megalapozzuk, te tudod ugye a játékban ki van fejtve elég rendesen.
A pontos módszert nem tudom, de gyakorlatilag módosítják a testüket.
Igen, mert azt mondja, hogy ne, tehát mondja az anyjának, hogy a lázámában nem tudja, hogy mit kellett kiállni, ugye azért, hogy így nézzen ki a szeme.
Megkérdezgeti, hogy legalább azt tudtad, de hogy ebből kettő vagy három ember éli túl a tízből.
Tehát igen,
legalább azt mondta, hogy legalább ezt tudtad, mielőtt oda küldtél
engem.
Akkor a fele, akkor meg is van az információnak, tehát hogy child of surprise, vagy law of surprise, tehát tényleg ez a meglepetés erejével. Elrabolnak, úgymond, gyerekeket.
Hát nem elrabolnak, nem. Tehát de végül is nem. Az, hogyha megmentesz valakit, akkor kérheti tőled ezt a meglepetés törvényét. Hazamész, az első dolog, amit meglátsz, és azt hiszem kedves neked, vagy valami.
Lambertnél pont ez volt.
Meg az is nagyon fontos, hogy egy olyan dolog, amiről a másik ember még nem tudja, igen, hogy a tulajdonában
igen,
van.
Igen.
Igen, tehát, ami lehet ugye egy kis kutya, mert nem tudod, hogy van a családi tulajdonában.
Igen, úgy adsz valami ajándékot valakinek, hogy ő már tudja valamiért, hogy az neked van, de te még nem. Így kapja meg ugye a Sirit Geralt, hogy ugye azt mondja, hogy ő a love surprise kérés abban a pillanatban, hogy elhányja magát az anyja, mert terhes.
Igen,
tehát
igen.
Még nem tudták, hogy ez lesz, de most már
lehet tudni, hogy terhes,
és akkor ezt kapja. És olyankor neki sincs döntése ebben. Tehát azért ez igazából egy ilyen...
Hát azért volt felelőtlenség, hogy ezt választottad. Nem hírnek
sem volt ebben.
Vagy ez az, így van. Vagy ez az egyik, vagy a másik az, hogy konkrétan ott hagyják a gyereküket. Tehát, hogy mondjuk egy család...
Ez volt a Geralt.
Így van. Édesanyja ugye őt elhagyta, ott hagyta az útszélén, és Vezemir megtalálta, hogy hát akkor most jössz velem Kaer Morhenbe, és kiképzünk téged. Igen. És a kiképzés az tényleg egy ilyen brutális erőnléti, meg tényleg fizikai és mentális.
Jó, hát amennyire kigyúrta magát a Harry Cavill a szerepre, az valahogy gondoltam, félmeztelen jeleneteket szeretném megemlíteni. Meg ugye
fizikailag úgy módosítják magukat füvekkel, mindenféle ilyen
igen, trial of grasses, ugyebár.
De igen, hogy mi az, amit iszik, azt meg akartam kérdezni.
Mindenféle bájítalok.
Így van, ami emberekre amúgy halálos.
Bát, Bájton.
Hát az
nem, igen, nem, nem.
Potion.
Kicsit ilyen, nem tudom, nekem, hogy az Asterix Obelix jutott eszembe, hogy iszták azt.
Főzet,
így van.
Ja, tehát ugye az egyik szintén játéktrélerben nagyon szépen ki van domborítva, nem emlékszek a főzet nevére, mielőtt elkezd egy vámpírral harcolni, egy nővel, megiszik valamit.
Black Blood a neve, fekete vér.
Igen. És szintén a trélerben nagyon szépen mondta, hogy megissza, lecsapja, megissza, kicsit torzul előtte az arc, hogy ezt most meg kell inni, megissza, előrehajol, és orvérzése lesz neki, és ahogy lecseppen egyetlen csepp vér a földre, az ott egy kicsit sistereg. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag brutálisan savassá teszi a vérét, ami nyilván azért lesz jó, hogyha belarva a vampír, és megissza, akkor belülről neki szétmarja. Persze. Tehát, mert egyszerűen olyan, ugye erre lettek a vicserek megalkotva, kitenyésztve talán, hogy olyan szörnyekkel harcolnak, amik egy átlag embert hip-hop szétkapnak, de még azért egy felkészületlen vicsert is, mint ahogy teljesen mint hogy a könyvben vagy a filmbe, vagy a könyvben vagy a játékban, mint ahogy a sorozatban mutatják egy másik Witcher-t, aki hip-hop szétkapott a
stílus. Egy férfarkas, az egyből szétszette, igen.
Igen, a nyugdíjba
vonulnak. A vukot lak, ugyebár.
A nyugdíjba vonulnak a Witcherek, és igen, hogyha lelassulnak és megölik őket, féle szövegrész, nem tudom, melyik részben hangzik az Elgeráltól.
Az még az elején.
Ja, és ugye ezért is utálják egyébként a Witcherek a mágiát, meg a varázslókat egy szempontból nem kedvelik, mert hát mégiscsak elég rossz.
De akkor mindenre így van különféle, tehát minden helyzetre mondjuk van.
Hát nem tudom, hogy mindenre, de nagyon sok mindenre.
Tehát kánon alapján mindenre. Hmm. Tehát, hogy itt tényleg minden szörnyre van, és tudsz.
Meg vagy, melyik szörnyhöz miket kell így meginni,
van.
Hogy
felkészülj. Igen, amikor megmérgezik, ugye utána is még van annyi lélek jelenlét, azt hiszem, hogy még iszik egy olyat.
Hát van, meg ugye van. A harmadik részben a Strügával való küzdelme előtt, ugye neki ott kitartásra van szükség.
Igen.
Egy kicsit ilyen több életerőre staminára, vagy hogy mondják általában a játékban olyankor, az így meg.
Bevág egy Red Bullt, és kibírja az egész éjszakát, igen.
Termék megjelenés.
Ja, szóval igazából nagyon leegyszerűsítve egy nagyon erős elit kiképzést kapnak, és hozzá azt az eszközparkot is, amivel hatékonyan tudják felvenni a harcot bár. Olyan, mint hogyha nem tudom, most egy elit katonát kiraknál 50 tálib ellen. Lekapkodj őket valószínűleg, nyilván ő sírul.
Egyenként, de igen.
Valahogyan.
Na, egy nagyon vicces kis rész, ugye ezt mondtad, hogy Witcher még nem halt meg álmában, vagy megöregszik és megölik, vagy nyugdíjba vonul.
Hát nem, hogy és kérdez, megölik. Hogy ugye a nyugdíjazás, mondja, nincs nyugdíjazás, lelassulnak és megölik
így
őket.
Van, viszont a játékban, a harmadikban visszatér egy ilyen karakter, a Yat Karadinnak a karaktere, aki egy Witcher volt annó, de ugye steril, a fiatalember nem lehetnek gyerekei.
Hát igen, a Witcherek.
És ő nyugdíjba vonul, és azt mondta, hogy ő szeretne lenni az első olyan Witcher, aki álmában hal meg öregségtől. Jó, nyilván az jó pár száz év lesz, de ő
igen,
nem.
Ezt akartam kérdezni, hogy nyilván az élettartamuk is.
Ó, hogy ne. Hát hosszabbodik. Mint látod, ugye 50 évet felölelt, vagy 25-öt, bocsánat.
Igen, és semmi.
A Geráltnál 25-öt, de tulajdonképpen igen, ugyanez, mint a Jennifernél, kb. Hasonló.
A játékban össze is kacagnak vezemére, hogy azt hiszem mind a kettők már túl van a százon.
Így van, igen, és mondják, hogy mennyit láttak ebből a világból. Tényleg királyságoknak az emelked. Ugye az a hatodik részben van az, és az a lovag, ugye, Sir...
Igen.
Sir Ike of Denizli, vagy mi volt a neve a fiatal embernek?
A túlbuzgó.
Igen, ő, hogy nála is az volt, hogy beszélik a törpékkel, mert ugye nekik is hosszabb az élettartamuk, hogy így királyságok emelkednek, buknak, az, hogy most neked van egy kis részed a királyságból, az 10 év múlva nem biztos, hogy jelent bármit.
Persze.
És ez amúgy így igaz. Tehát,
hogyha... Lehet, hogy ezért is ennyire egy szempontból apatikus a Geralt. Hogy ő
mindent látott már ezeket.
Nem is az, hogy mindent látott, csak hogy így ugyanez királyságok, birodalmak jönnek, mennek, és erre szintén van egy utalás is nyilván a mentális, vagy a mentális részében, meg a konkrét fizikai történelmiben, amikor először Kalanté, Kalanté így leszúrja a Nilfgaardiakat, hogy ugyan már egy kis szarváros állam.
És aztán Ice-t kap egy nyílt veszőt a szemébe.
Hát nem? Jó, hát jó pár évvel később, miután a Hitler elfoglalta a déli részeket. Igen. És hogy ugyanígy a Geralt, hogy oké, most ez feljön, aztán nem.
Sőt, utána, amikor ugye a mágusok beszélgetnek, ott is mondják, hogy ha esetleg Yennefer került volna Nilfgaardba, ugye Emir mellé, mint fő mágus asszony, akkor lehet más kimenete lett volna ennek
igen,
az egész
háborúnak.
Igen,
hiszem, hogy úgy fogalmaznak, hogy akkor maradt volna az a kis porfészek, ami
így
eddig
van.
Igen, ők ott azzal poénkodnak, hogy a Yennefer az annyira rosszul végzi a munkáját, hogyha ő került volna Nilfgaardhoz, akkor nem fejlődik sehova Nilfgaard.
Így van, és ugye Fringilla által pedig elfoglalt 3 déli államot, igen. És igen. Most a negyediket ostromol, azt hiszem,
hogy
negyediket ostromolt.
Igen, gyakorlatilag olyan volt, mint egy római légió.
Hát volt a Soden, meg volt Edirn még egy, azt hiszem, amit elfoglaltak, és utána jött most Temeria. És a harmadik igen. játékban meg ugye már Redániát ostromolják. Mm. Temeria ugye már pusztulás, és tényleg ott egy ilyen teljes vészlő, ilyen senki földjén vagyunk, ugye velen
ja, nevezettük Foltest is. Halott.
Foltest halott. A temeriaiak csak ilyen kicsi kis gerilla osztagokká, hát nem nőtték, csökkentek
le. Azért mondjuk el, hogy a játék az a könyvek után játszódik.
Igen, bőven sokkal.
És akkor meg az a kérdés, hogy a mostani sorozat az a könyvekkel, hogy áll párhuzamban.
Ő állítólag egy az évben a könyveket fogja adaptálni. Tehát a könyv lesz az, amit a játékot tekintik kevésbé kánonnak, uh-huh. és azt mondják, hogy a játékokra tesznek utalásokat, de ez könyvadaptáció. Tehát ez abszolút a könyveket veszi alapul. Eddig is, amikből most az első évadban dolgozott, az a két novellás kötet volt.
Én őszintén nagyon boldog vagyok, hogyha tesznek utalásokat a játékokra, mert például szintén hatodik rész, azt tudom a legjobban feleleveníteni, de hogy ott is mondja ugye Mausek, azaz az alakváltó ugye Sirinek, hogy ja, hogy Krakan Krayttel ugye a Art Skellig, a legnagyobb Skelligai szigetnek az uralkodójával együtt korcsolyáztak a jégen. És így konkrétan a játékban, a harmadik játékban ott van Krakan Krayt és a gyerekeivel próbáljuk eldönteni a trón visszáját. Mert ugye ez egy fontos része a dolognak, ugye a játékban Bran nevezetű uralkodója van a Skelligai szigeteknek, aki Ice-nak a testvére volt, tehát nyilván miután Ice meghalt, utána Bran elnyerte a trónt. És a harmadik játékban, az is ezáltal már jó sok évvel azután történik, ott Bran halott, és egy ilyen trón visszáját kell megoldanunk.
Ja, a temetésére jövünk meg.
Így van, így van.
Ja, időkezeléshez még igen, annyit, mert tényleg. Beígértem. Én a Trónok harcának az első évadát az utolsó rész megnézésével kezdtem. Véletlenül nem mondom meg, mi a forrásból, de sikerült valamiért az utolsó részt letöltem, és akkor így nézem, és kilovogolnak, falon túlra, semmit nem tudok senkiről, és az kemény, ez az első rész, hát, fura, és akkor így eszembe jutott egyébként egy kicsit ilyen ibzeni analitikus dráma, hogy ugye majd dialógusokból tárul fel a múlt, tehát, hogy a cselekmény az már megtörtént, ott már gondoltam, hogy el fogják mesélni, de aztán rájöttem, hogy nem, úgyhogy az utolsó részt az így el lett pukkantva. Nem kifejezetten éreztem azt nagyon rossznak, mondjuk már lehet, hogy hozzá voltam szokva így a Witcherhez. Majd a Witcher nézésekor hozzá voltam azt szokva, hogy néha vannak ilyen káosz.
Na, alapvetően a káosz része engem sem zavart. Az, hogy nem elsőre értettem meg feltétlenül az idősíkokat, az meg nem zavart szintén, mert hát most nézem negyedjére. Szóval igazából engem megnyert.
Vagy amikor a hárommal kezdtem el játszani, én az első kettővel nem játszottam.
Én a kettővel kicsit, bevallom.
De... És így próbáltam megnézni egy-két ilyen YouTube-on egy-két ilyen képberakó videót, hogyha nem játszott egy-kettővel, akkor elmagyarázzuk. 20 perc, darálta a srác az angolt, érdekes lettem, mert nem mindig értettem, meg nem is az angolt, hanem az, hogy egyetlen kiről van szó. Nem tudtam nevet, arthoz kapcsolni, stb. És mondtam, jó, akkor hagyjuk, akkor kezdjük el úgy, mint ez egy ilyen friss játék. És úgy is azért össze lehetett sok mindent rakni. Utána kellett olvasni, van meg a besti járom karakterjegyzék, Wikipedia.
Leto ugyebár, aki megölte végül Foltest, tehát azt se tudjuk, hogy nyilván, hogy hal meg, hogyha a hármat játsszuk. Ott, amikor elmegyünk a Vizimai kastélyba, akkor ugye kikérdeznek, hogy te az előző két játékban milyen döntéseket hoztál, az alapján kezeljük a karakteredet, ami szerintem egy tökéletes megoldás alapvetően.
Abszolút jó, tehát így kell játékot fejleszteni.
Így van, és a CD Projekt Red ezt nagyon tudja.
Meg ugye kétfajta játékos van, az egyik, aki úgy megy, átlépi az összes átvezető animációt, és kardozni szeretne, és szeretné, hogy
ez voltam én.
És van a másik játékos, ez voltam mindig én, aki pedig még a legutolsó olyan kis szerencsétlen ilyen leíró kis szövegeket, amiket itt találsz,
hogy
tekercseket, azokat
most
is
már,
végig
most már, így van.
Megéri, nagyon megérte. Információ a játékról.
De tényleg, tehát egy ilyen kis apró kis említések mondjuk, olyan
igen,
sokat
ha nem
tesznek,
is például magáról ezt... a szűnő, akkor mondjuk, hogy van egy ilyen legenda ez, hogy, hogy volt akkor ebbe a városba ez meg ez a sztori, és akkor van ez a profécia. A proféciákat a Witcher videójátékokon belül például szinte folyamatosan ezekből a kis tekercsekből tudod kiolvasni a proféciákat.
És azt is szerettétek, hogy a leírásokat, a bestiárium, meg a karakter leírásokat, azokat egy narrátor írta meg, és hogy ki az?
Nem tudjuk.
Én sem.
Fogalmunk sincs, hogy ki az, de nagyon korrekt kis leírások.
Hát, a kiderül.
Tehát kapsz egy mesélőt is hozzá, igen. Egy ilyen nagyon háttérben.
Az egyetlen egy profécia igazából, amit itt tényleg tudunk, hogy létezik, az ugye Illithilnek a proféciája, az igen. pedig az, hogy a világnak vége lesz.
Igen, a fehér fagy.
A fehér fagy által, ugye a Wild Hunt által, és hát ugye Ciri ehhez kapcsolódik, mert benne van az ősi vér, az Elder Blood, ugyebár. De ez meg szintén a játékoknak a sztoria, azt
szerintem
mondom, spoiler
lesz. Azért valamennyire a könyveknek,
mi lesz Eredin
sorsa. Hogy valamennyire a könyveknek is ez legyen a sztoria, tehát én esküszöm, elfogom egyébként nem sokára olvasni.
Most, igen, én is ezt tervezem, hogy elolvasom, mert így kicsit homályos lesz.
Még, majd remélhetőleg fogjuk. Aztán a könyvekben csak egy nagyon kevés utalás van a vadfalkára.
Az egyetlen a sorozatban is, amit így megfogtam, és ezt is így most így utoljára, amikor végignéztem, akkor sikerült elkapnom, hogy amikor Ice-t beszélget Kalantéval még az ostrom előtt, akkor mondja, hogy ma reggel látta a Mörhok kísérteteit, ami a Skellige-i szigeteken, hát az ilyen tájszólással kimondva a Wild Hunt, a vadfalkának a neve, és hogy látta őket, hogy nem csak legenda.
Egyébként ezekkel kell harcolni is a korábbi játékokban. Azt hiszem a legeslegelső videójátékban megjelenik a Wild Hunt.
Mint a horda? Mármint, hogy
igen,
csak
az egész hordot megjelenik. Mm. Az egy választható küldetés, amit én úgy nem tudom, 100 hanyadjára sikerült végigjátszanom, mire rendesen sikerült, mert ugye szép, ugye ott ilyen tábortüzeknél lehetett menteni, igen, azok voltak a izék. Leülsz, megvárod az estét, és akkor jönnek a kísérteteik ezeknek, és akkor ott megjelennek. És tulajdonképpen az van, hogy a legjobban így felporciózva, meg nem különböző ilyen potionöket meg felhasználva hozzá, még akkor is épp, hogy meg tudod verni. És ez csak a valamilyen jelenése, tehát ez nem is a konkrét lény,
igen,
hanem csak a megjelenés.
Viszont a háromban konkrétan mészároljuk őket. Mármint tényleg szembe jönnek, és dara.
Hát mert azóta már eltelt elég sok idő, hogy, és táposabbak lettünk.
Így van, plusz tehát, hogy ők meg merészebbek, mert bemerészkednek tényleg a mi világunkba.
De még így is csellel sikerül őket lenyomni, tehát azért össze van az is szépen.
Hát ezeket, amiket most így mondtatok, tényleg, tehát én csak a sorozatot láttam, ti tudjátok, az ilyen nagyon durva háttérinfókat, ijesztő, de én nagyon remélem amúgy, hogy ezeket ugye a második évadban bemutatjam. A Trónokharca mondjuk az volt a jó, hogy mindegyik királyságot ugye egyenként, és akkor mi a háttérsztori, ki kivel áll ugye szemben, kinek ki az ellensége, összefoglalva ki kit utál. Itt viszont azért én ezt ugyannyira nem éreztem. Tehát kicsivel több ilyen háttértörténetet, meg én nagyon szeretem, amikor itt tényleg, tehát ilyen a fenteziket imádom, igen, és akkor valóban, hogy a tündéreken mi történt, tehát hogy ezeket így kicsit jobban.
Akkor elzavarodik
részre. Igen, amúgy.
Igen.
A Kaer Morhen lesz, tehát a második évadban a Kaer Morhen lesz jobban bemutatva. Az volt felvezetve.
Elképzelhető.
Na de akkor vissza is térve a sorozatra, kinek melyik a kedvenc része? Én a hatossal szeretnék, igen, mindig azt példálozni. A hatodik epizód a legjobb.
Én nagyon-nagyon szeretem a negyediket.
Az a Low emlékeztes
Surprise,
kérlek.
Jó, a Low, igen. Surprise-t. Illetve tetszik a beszúrt ötödik rész, ami tulajdonképpen egy ilyen szitkomból átemelt, kicsit ilyen vígjátékos, a Gines rész.
Igen.
Ami tulajdonképpen abszolút semmi köze igazából semmihez.
De csak, csak ahhoz, hogy Gerard nem tud aludni, és
igen,
akkor ezért ki akarja halászni.
És összehozza ugye ilyen felelőket, de az hangulatában is teljesen más, mint a többi epizód, tehát egy ilyen kis plusz.
Andi, neked?
Nem is tudom. Én is szerettem nagyon a negyediket. Melyik a...
Bocsi, hogy állsz a hatodikkal?
A hatodik is tetszett, ez az egész évad tetszett, leszámítva mondjuk az első részt. Lehet, hogy én is inkább maradok a negyediknél, szerintem.
Tamás?
Kifejezetten kedvenc részem nincs benne, mert szeretném így egyben tekinteni az egészet, és még egy picit megkerülve a kérdést, nem alapvetően nettó könyvadaptációként, hanem egy önállóbb könyvekből és játékból inspirálódott szellemi alkotásként, de inkább egy részt, egy rövid pillanatot emelnék ki belőle, amikor a Dandelion azt mondja, hogy respect doesn't make history. Valami ilyesmi. És abban a, hogy jól mondom.
Azt hiszem, igen. Emlékszem. Dereng.
Igen, ami is aztán rákezd arra a catchy songra, de nem is ez a megkapó dal benne a lényeg, hanem azt a helyzetet, hogy így tisztelet nem fogja megcsinálni így a történelmet. És ez nagyon rányomja az egészre. És benne van nyilván ott, amikor Yennefer bedobálja a varázsló tanonc kis pajtásait a
kondújtba,
igen, a varázsvízbe, meg nagyon sok minden.
Ezért néha egy virág.
Egy kis keserédes.
Néha a legjobb dolog, amit egy virág tehet számunkra, az, hogy meghal.
Az, hogy meghal, igen.
Ehhez, tehát, hogy ők
hát magyarra fordítva így volt, igen.
Sometimes the best thing a flower can do for us is die.
Ja, és ezekben az apró pici részekben, hogyha továbbra sem tudok részt kiemelni, benne van ennek a világnak a sajátos, kicsit szlávosabb, keletibb morálja, igen.
De akkor neked, ahogy mondott Tamás, neked így nincs azzal problémát, hogy mondjuk változtattak bármit? Nem. Mondjuk így a könyvek
nem,
alapján.
Nem. Most lehet azt csinálni, hogy leülünk egy fotelbe, és akkor izé húzzuk a szánkat arra, hogy nem így volt a könyvbe.
Ja, nyilván én sem vagyok fennakadva.
A Gyűrűk urában sem minden úgy volt, mert egyszerűen hiába egy hosszú film nem lehet mindent belerakni.
Plusz nem lehet megmutatni feltétlenül ugyanolyan minőségben.
Nem is minden néz ki jól filmen, ami esetleg könyvben jól hangzik leírva.
Igen.
Tehát kell változtatni.
Meg úgy ott van egy alkotói szabadság, tehát most akkor iparosokat szedünk fel, és akkor alkalmazzátok a könyvet egy filmre, ha jól nézzenk, és akkor mérjünk ki mindent. Patika mérleg, hogy hova kell egy poén, hova kell egy... Hova kell egy, igen, egy valamilyen szexuális megjelenés, mind aktusban, mind megjelenésben. Hova kell egy izmos arc, hova kell egy kemény beszólás. Ugyanúgy, mint a Trónok harcában, és hát kardozós, sárkányos, kicsit jellegű történet.
Egy kis sárkány, itt egy kis misztikus rész.
Igen, és akkor beraktad a centrifugába. Vagy legyen úgy kimérve, bár lehet, hogy a Witcher is ki van mérve, ezt nem tudom.
Én kicsit látom benne azért, hogy...
Persze nyilván egy része ki van mérve, mert és akkor...
Hogy
mondom, majd rá fogunk térni a politikailag korrekt részre.
Na, ez lett volna a következő
pont. Én a Witcherben nem éreztem azt, és egyelőre szerintem ez elég jó, mint mondjuk egy Marvelnél, ahol ki van mérve, hogy mikor villanjon valakinek a hátsó része, mikor legyen egy kis dekoltás, egy poén, egy kis lövöldözés. Nincsenek dialógusok.
Befutott, tehát azzal tudnak pénzt keresni, mert az ember, a kis, ráadásul nem kis ember, bocsánat, hanem a gyerekek, azok ugye annyit látnak, hogy hú, hát ez jó.
Persze, valakinek elvágják a torkát, nem fröcsög az artériáival a vér. Tehát az érthető nyilván, a Witcher az meg más
történet. Sokkal sötétebb, hogy ti is mondtátok.
Igen,
az elején.
Nyitó jelenet. Bebújik a mocsárba, és
és megöli az Ekimmarát, levágja először a lábát, aztán az egész beleszúr, így van.
Meg az egész első epizódnak ugye az a vége, hogy őt lemészárolja az embereket a városba, aztán utána elkergetik onnan.
Bocsánat, egy dolog, a koreográfiája annak a csatának, ugye ott az emberekkel, hát az zseniális.
Mert ahhoz képest, hogy azt mondtuk, hogy az első rész az kicsit így laposabb, nem úgy hangzik.
Jó, de hogy, de nem, az a koreográfia az annyira zseniális. Szerintem volt, tehát hogy ennyire kreatívan megölni embereket, én nem igazán láttam még, bevallom.
De az a baj, hogy nem
maradjon is így, nem
de többi epizódban sajnos nem tartották ezt a nagyon-nagyon jó koreográfiát. Tehát jó a koreográfia a többi részben.
Hát mert pilot epizód volt végül is, igen, persze.
Nagyon-nagyon ki volt dolgozva.
Hogyne.
És tök jó volt használva az animáció is, mert amikor belecsúszik a nyakába a csávónak, akkor ez nem ilyen speciális effektekkel, hanem animációval van megoldva.
Hát meg amikor beleszúrja az arcába a
és
kardját,
átmegy a kard rajta,
és átmegy és rajta a kard, aztán felrántja, és átmegy az egész fején. Mondom, igen. Bocsánat, most mi történt? Elnézést, állj meg.
Történnek ilyenek, igen.
Nagyon,
igen.
Kis szép volt, kis kedveske volt. Na igen.
Meg érzed, ahogy tartja a kardot. Tehát igen. Kardozásnál azt, nem azt érzed, hogy jó, akkor ők most kardoznak, kardozós kis fantasy sorozat, hanem...
Látja a lépéseit
és érzed,
előre.
És érzed a lépéseit, igen. És érzed azt, hogy ezzel, hogy például most a Renfrivel a csajjal ugye nehezebb kardoznia, mint a másik.
Hogyne, igen.
Tehát érzed, hogy ez most egy kihívás, hogy itt most majdnem ő is belehal.
Na, de pont, hogy Renfrinél tartunk, akkor így a politikai korrekt dolgok, és az a rész, ez a változtatás, hogy... Mondjuk Renfri ugye egy szőkehajú karakter volt, és most barna haja volt. Például az, hogy Fringilla egy fekete hajú, zöld szemű illető, most egy fekete nő, akinek barna a szeme.
Azért, mert a könyvek megírása óta eltelt, nem tudom, 10-20-30 év?
Persze, csak hogy alapvetően ugye ez mindig az internetnek az ilyen, úgymond boszorkányüldözése, hogy mivel ez meg volt írva annó, és ez egy viszonylag szláv és keleti mitológia szerint van megírva, miért raknak bele fekete karaktereket? Én igazából erre azt tudom mondani, hogy miért ne? Hogyha helye van, akkor jöjjön.
Meg nem is a könyv volt, hanem ugye volt a Triss Merigold, akit ugye a videójátékból mindenki vörösnek várt, ugye, mert ugye a videójátékban a videójátékban vörös, és a könyvekben egyébként meg ilyen gesztenyebarna haja van, mint itt a feldolgozásban, tehát többen ismerik a videójátékban.
Jó, azért, mert a gamer srácoknak kellett szájdolni a kicsit szolidan vamp, magas, vékonyabb, mit tudom én, ilyen békosaras, fekete hajú jégkirálynővel.
Szóval ez a dögös-bögyös vörös.
Meg a másik oldalon meg igen, ott volt a 90-60-90-es vörös hölgy, aki kicsit ilyen girl next door, de azért...
Amúgy már a neve is kicsit pornós, mert most nem azért mondom, szerintem.
Bocs, te nézel ilyen filmeket? Ne arra, hogy...
Játszod a videójátékot, amúgy rengeteg ilyen kis encounter van.
Nagyszerű.
Ja, hát, bőven van, de tényleg.
Azt hiszem, a Yennefer-rel van egy jelenet egy lovon.
Az egy unikorn is. Nem szeretnék róla
beszélni. Egy kitömött unikorn.
Nem szeretnék róla beszélni, bocsánat.
És
nem,
az azt mondja, hogy az ott van a helyen, és így, ja, mint nem. Ahogy ott is utalgat, hogy Vezemírja, amit felolvas a játék legelején kapja rá egy levelet olyan a Fertől, és akkor én még mindig őrzöm az unikorn, és Vezemírja ez unik.
Semmi.
Nem érdekes. Hát ti fiatalok, és így mind a kettőjén.
Igen. Na de
tehát akkor... nyilván ennek volt azért egy piaci rész megoldása. A sorozatban meg ezek önálló alkotások.
Nem, azt csak nem értem, hogyha indokolatlanul fekete valaki, és ez nem rasszizmus, meg semmi ilyesmi, csak...
A fringillára mondtad.
Én a fringillát nem feltétlen úgy képzeltem el, ahogy most van. Szerintem a... Segítsetek, a Zerikanient, nem tudom azt magyarra fordítani, az a keleti nép...
Zerikániai.
Zerikániaiak, akik ugye keleten élnek,
igen.
Ugye, és egy sivatagon kell átmenni ahhoz, hogy eljuss hozzájuk, tehát ők egy ilyen nagyon-nagyon hát elzárt népként vannak kezelve. Ugye a hatodik részben ott van a sárkány, a Borch of...
A sárkány.
A sárkányunk, igen, akinek egy kimondhatatlan sárkány neve van, és egy Borch Free Jack Doors, nem tudom, mindegy, valami madár a neve, és hogy az egyik sárkány volt az, aki amúgy a zerikániai, mint népet, azt így elzárta a külvilágtól, mert ő felégetett egy erdőt ott, és ott keletkezett az a sivatag, ami által ők el vannak választva. És azt szerintem teljesen jó, hogy ők fekete karakterként vannak ábrázolva, tényleg. Két olyan karakter, akiket így nem látsz minden nap. Két karakter, akik így tényleg jöttek egy sárkánnyal, egy messzi világból, pontosan, és kiváló harcosok, taktikusak, tényleg más a kódex, más a moráljuk. Szerintem az tökéletes. Az, hogy a Fringilla egy karakter, aki amúgy így, persze van jelentősége, mert nyilván ott van Nilfgaardnak
a főmágusa.
Ő egy fehér karakter.
Nilfgaardiak is fehérek egyébként.
Igen, akiknek, és tehát ugye Nilfgaard ugye félig elf, tehát hogy ők ugye keveredtek jobban az elfekkel, és ők emiatt is írtják amúgy az északi népeket, mert ugye az északi népek erősen rasszisták az elfek ellen.
Jó, de ezt mondjuk még a sorozatban nem tudjuk.
Ezt még nem tudjuk. Azt a részét tudjuk, hogy az elfek...
Szeretnének. Igen. Abban az úton, hogy ugye ők fél elf embernek jobban örülnének.
Az, hogy most kinek mi a bőrszíne, ez megint ilyen rasszista dolog.
Ja nem, engem ez félrejtesne esik, percig se érdekel.
Hogyha valaki amellett szállít, hogy hát miért van ennyi fekete, az is egy ízlés, meg egy vélemény dolga, miért nincs annyi fekete. Megint csak a Trónok harcába nem igazán volt.
Szerintem Jorvestnek a karaktere tökéletes, hogy félig fekete volt, csak tényleg a Fringilla szúrja szemet nagyon, mert ő egy nagyon-nagyon fontos része ennek az univerzumnak. Itt nem adtak neki akkora jelentőséget, de átalakították teljesen.
Más a kulturális háttere ügye miatt, arra gondolsz igazából?
Igen, de hogy... Tehát, hogy...
Lehet, hogy az ilyen voodoo papnőket akarják egy kicsit így megidézni.
Igen, én nekem amúgy az volt benne, hogy ugye itt egy kicsit át volt alakítva ebbe, igen, az a nekromágus féle megjelenésében neki. Hogy...
De ha már fekete, akkor miért nem zöld a szeme?
Sőt, lehet, hogy azért fekete Fringilla, mert hogyha fehér embert raktak volna be nekromantának, akkor az meg ilyen white supremacy lett
volna. Jaj, ne, kérlek.
Jó, de érted, a Jokert is szét lehet ideologizálni.
Hogyne, nem, én nem szeretnék ideologizálni.
Nyilván,
és ez igazából egy ilyen
iszabbirkózós cica harc.
Egy-kettő pedig, hogy ez alapvetően az internetnek az ilyen hangos kisebbség véleménye, amit most így felidéztem.
Twitter.
Én is kicsit részben egyetértek azzal, hogy most nem feltétlen kellett volna mindenhol ennyire.
Hozzák a karaktert a színészek?
Szerintem a Fringilla nem annyira.
De csak azért gondolod, mert hogy annyira szúrja a szemedet, és nem látsz keresztül.
Azt szúrja a szemem, hogy nem zöld a szeme. Mert neki ugye az egyik kívánság, amikor átalakították a testét, az volt, hogy zöld legyen a szeme.
De azt se tudjuk, hogy átalakították, tehát érted, a sorozatban nem tudjuk.
De tudjuk, mert mindenkinek mondják, ugye, hogy megváltoztathatod a testedet annak árán, hogy elveszíted a termékenységet.
Jó, az oké, de ez inkább a Jennifernél derül ki, mert ugye az ő személyre fektetik a hangsúly, az viszont maradjon olyan, amilyen.
Nem figyeltél, mert a Priscillának például az volt a kívánsága, hogy nagyok legyenek a mellei. És ugye ezt láttad rajta utána, hogy aztán utána...
Én ezt annyira nem figyeltem, ne haragudj.
Én sem, én is olvastam, csak is szeretném hozzátenni, na nyugi. De hogy...
Jó, lehet, hogy a Fringilla mást kér, csak arról nem tudunk a sorozatban. Ezért mondom, hogy én egy önálló egy dolgok, tehát a könyvből játékból inspirálódott, de önálló alkotásnak tekinteni inkább a sorozatot.
Teljesen meg voltam vele elégedve, ez nekem nem csorbított az értékén alapvetően, de van, akinek igen, és ezt nem feltétlenül értem.
Jó, hát akkor
aki ennyire kicsinyes, az mit keresi?
Valakinek a Triss Merigold is csorbított az értékén, igen. Ha már megbeszélt.
Igen.
Igen. Jó, de ennyerővel a Nemzeti Dalt se lehet soha elmondani március 15-én, mert úgy, hogy Petőfi annak idején elmondta, nem tudja még egyszer senki. De hát az már nem az eredeti, ha nem az eredeti, akkor nem arról szól a 21.
Amúgy valahol megértem, mert engem is nagyon szokott zavarni. Tehát most ugye jó az ilyen off-topic, de ugye felmerült, hogy a Kis Hablánynak is ma csinálják a remake-et, és ugye ő is. Tehát, igen, tehát alapjáraton ugye vöröshajú, zöldszemű, fehérbőrű, tényleg csontfehér a bőre, és most egy fekete bőrű színésszel akarják
eljátszani. Ez volt egyébként 10 évvel is, hogy most van egy ilyen horrorosított verziója a filmben a Jancsi és
Juliska. A Kis Hablány?
Nem.
Azt hittem.
Aquaman. Jancsi és Juliskában mindenki fehér, a vadász az fekete. Tehát fekete lett a filmben.
A gonosz fekete vadász.
Ez olyan, mint hogy ugye az iPhone-osok ugye most azt nyilatkoztak egy James Bond film kapcsán, hogy a gonosz karakterek kezébe ugye nem kerülhet iPhone, tehát csak a jó karakterek kezében láthatunk
egyébként. Ezt kimondta Várcsi
is. A gonosznak mi lesz a kezében?
Samsung.
Ez nem izé volt. Ez egy bizonyított dolog, mert valamelyik rendező mondta, azt hiszem, a Törbejtve.
Hát ez így van belefoglalva minden szerződésbe, hogyha iPhone van. De csak a pozitív
karaktereknek. Ez az iPhone-nak
ezt nem mondhatjátok komolyan, ez tényleg.
Ez így van.
Jó, hát akkor...
Ezért van annyi embernél iPhone a filmekben.
Igen, a
mert nem kerül pénzbe a forgalmazó.
Úristen! Jó, ezzel most letaglóztatok teljes mértékben.
Nagy revelációk.
De nem, tehát, hogy tényleg az a, amit mondtam, ez a kicsi, de nagyon hangos kisebbség. Kisebbség. Főleg Twitteren amúgy, tényleg, de Redditen is. De
nem, Redditen, igen.
De Redditen is. Vannak ezek az ilyen fringe-ek, akik így ott vannak.
Mi se rágódjunk rajta, egyetlen záró gondolatot hozzá, hogy a Bradbury-nek a Fahrenheit 451 éve mondja el, nem tudom már, hogy ki, hogy könyvek, azért kell elégetni a könyveket, mert a Tamás bátya kunyhója sérteni fogja a fehéreket, vagy a feketéket. Egy csomó minden más könyv, mint hogy alkotás is, aki akarja, hogy sértse, az úgyis sérteni fogja.
Ha a Huckleberry Finn félreértelmezed, akkor nyilván.
Egy ilyen kezdő hópi jellegű társadalomban, jaj. Hát akkor sért.
Csak ez engem lenyűgöző.
Engem sért az erőszak. Nehogy már nekem tanítsák az odiszáját, ahol embereket ölnek meg.
Vagy a második világháborút.
Nem is volt.
Na ez az. De nem, tehát csak lenyűgözött ez a kicsinyesség, hogy ahelyett, hogy élveznék az emberek, és általában a videójáték közösségnek ugye ez az egyetlen, hát nem egyetlen, de egy nagy szépsége, hogy a világ bármely pontjáról össze tudsz ülni egy másik emberrel, és arról értekezni, hogy mennyire jó ez a játék. És ahelyett, hogy ez történt volna ennek a sorozatban.
Csak nem magyarra kerülj össze az a lényeg.
De tényleg, mit mondtatok el benne, mi az, amit rosszul csináltak?
Igen,
az,
és elkezdték szidni, és így ezzel nem csak a saját élményedet rontott, de mindenkiét, aki körülötted. És ez őszintén ez engem elszomorít, de nagyon. Nem erre számítottam ennek kapcsán.
El kell engedni
hogy
a művet
persze.
A saját keretrendszerében, a karaktert a színésszel érdemes meg, ahogy megvan.
Hát illetve az adaptáció szabadsága, amit beszéltünk
igen.
Is.
Uh-huh. De tényleg én mindennél jobban várom a Witchernek a második évadát.
2021.
Tényleg, így 2021. van, 2021-nek. Decemberében jön, azt hiszem, ugyanígy.
Az meg odébb van.
Lehet majd addig.
Jó lesz, addig várunk.
Következő adás, másnap.
Jó, hát addig el lehet olvasni a könyvet, lehet játszani a játékkal, neked is, Anni, hogyha nem akarsz benne nagyon kardozni, akkor majd a legegyszerűbben és a sztori miatt.
Választasz egy Yennefer vagy Triss.
Addig kijön ugye a CD Projekt Rednek az új játéka, a Cyberpunk 2077, ha már termékmegjelenítés volt.
Amiben nagyon remélem, hogy Hidden Joke-ba, vagy ilyen rejtett tartalomban Easter Egg-nek el lesz rejtve a Dandelion-nak a sorozatból
annyira
a dala.
Remélem.
Szintvér remixben.
Nagyon szeretném, ha bármi, tényleg bármi utomódon belekerülne. De igen, tehát hogy bőven van időnk, viszont van mire várni, tényleg, tehát hogy bőven rejt, szerintem potenciált magában, ha már nem is rejtett, hogy láttuk, hogy mire képes ez a sorozat. Szerintem bőven van ebben még, ahogy mondták is, hogy 7 évadot, meg 8 évadot tervez.
Várjuk ki a végét,
Igen.
Mindegy, hát ennyi lett volna igazándiból ez az első kis pilot epizód. Egy kiváló sorozat, tényleg mindenkinek ajánlom.
Aki még esetleg nem.
Aki még nem látta, az nem tudom, a föld alatt, vagy a kövek alatt él, lényegtelen.
Vagy lapos földhívő.
Az egy másik podcast lesz.
És ha tehetitek, a nagy közepes és a kis gonosz közül se válasszatok.
Így van. Lesser Evil is Evil. Így van. Hát tényleg köszönjük a figyelmet. Itt volt velünk Bozó Antal, Tono.
Sziasztok.
Szűcs Andrea.
Sziasztok.
Jamriskó Tamás.
Hello.
És én Frepa Máté. Sziasztok.